A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Néhány napja fagyos reggelekre ébredünk, és napközben is alig emelkedik 0 fok fölé a hőmérséklet. Sokan örülnek ennek, vannak, akik a havat hiányolják, mások meg már jobban örülnének a tavasznak. A kertészek minden bizonnyal fenik már a metszőollót, lassan készülnek már a kerti munkákra. Elkezdhetjük-e a tavaszi metszéseket a gyümölcsfákon, vagy még várjunk, hiszen még csak január végén járunk, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Nincs ugyan farkas ordító hideg, de hajnalonta egy ideje mínuszfokokat mutatnak a hőmérők. Segíthet ez a kertészkedőknek?
Abban mindenféleképpen segíthet, hogyha ugye tartósabban 0 fok alatt van a hőmérséklet, és akár ugye minél hidegebb van, akkor az mindenféleképpen ritkítja az átterelő kórokozókat, kártevőket, amelyek a kertekben így áttelelnek következő évre, gyakorlatilag a következő vegetációs évre, tehát idénre, úgyhogy ebből a szempontból mindenféleképpen előnyek ezek a hidegek. A felvezetőben viszont tetszett nagyon, mert hallottam egy kulcs szót, és ehhez hozzácsatlakoznék, erről kevesebbet beszélünk, hogy mondta a szerkesztő úr, hogy meg fenik már a metszőollót, ugye? Tehát sokszor azt látom, vagy legalábbis többször előfordult már, hogy olyan metszőollóval, vagy olyan szerszámmal fogunk neki dolgozni, amelyik, hogy is mondjam, kívánivalót hagy maga után. Tehát vagy nem elég éles, vagy olyan metszőollónál, a mellévágós metszőollóknál, amikor egy picit ki van lazulva, akkor úgy csúszik el egymás mellett a penge, hogy nem vág olyan egyenes metszfelületet, sokszor még úgy beleszorul is a vessző, amit vágunk. És mindenféleképpen azt tanácsolnám a kedves rádióhallgatóknak, hogy ha tudjuk, akkor most van az ideje annak, hogy ezeknek a szerszámoknak tényleg utána nézzünk, ahogy az előbb volt említve, megfenjük, beolajazzuk, sőt, eleve már nyilván így kellett volna elrakni, amikor használtuk, de hogyha ezt eddig nem tettük meg, akkor ezt most tegyük meg, és a mai fogyasztói társadalomban akár már nem is olyan drága, nem olyan nehezen hozzáférhető egy jobbacska a metszólónak a megvétele, hogyha sűrűbben metszünk, akkor én javaslom egy olyan metszólónak a megvételét, amellyel a kezünk se fárad el úgy, és olyan szép metszfeleteket tudunk ejteni a fákon. Ez dupla szempontból is jó, egy ugye, tehát nekünk is sokkal kényelmesebb, jobban élvezzük a munkát, már amennyire lehet ezt, ugye, és a fának is jobb, mert kevesebb sebzést ejtünk rajta. Van az az eset is, amikor néhány fánk van, mondjuk egy-kettő magasabb. Jó mag is megjártam, hogy vajon hogy tudnék a munkán spórolni, ugye, hogy ne kelljen a létrát kivenni, de akkor kivesszük a létrát, nem veszük ki a létrát, és akkor sokszor belemegyünk olyan döntésbe, hogy na azt még elérem, levágom, és akkor közben megkapaszkodok, letörök egy ágat, ilyesmi, tehát, hogy akkor tudunk jó és kellemes munkát végezni, hogyha az időt rászánjuk, megfelelő minőségű szerszámmal dolgozunk, és akkor a munkánknak is másabb értéke lesz, és a mai rohanó világban tényleg nagyon sok minden mellett elfutunk, hogyha van egy annyi időnk, akkor ennek ugye sokszor elhangzik a kérdés, hogy télen mit lehet kertészkedni, például az egyik legfontosabb dolog az, hogy utána nézünk, hogy a szerszámaink rendben vannak-e, azokat ügyesen, ha nincsenek, akkor helyrehozzuk, és majd úgy fogunk neki a tavasznak, vagy a tél végének, hogy ezek a szerszámok rendben vannak, és akkor jó minőségben tudjuk elkezdeni a munkát.
Mert gyakorlatilag, hogyha nem vág az ollónk rendesen, és egy ilyen sebet hagyunk a fának, akkor inkább vágjunk még alá egyszer, mint hogy ott egy ilyen nem egyenes felületet hagyjunk az ág végén.
Igen, ugyanis ugye, hogyha a felszakad az a rész, akkor ott nehezebben tud kalüszösödni, nehezebben tud begyógyulni az a seb. Ugyanakkor ugye azokat a veszőket, amelyek a törzsből kiindulva, vagy akár az ilyen visszhajtásokat, azokat többől vágjuk le, ott eleve nem hagyunk, tehát ott például nem is tudunk utána vágni, tehát azért lenne fontos, ugye, hogy jó minőségű legyen, és hogy jó vágjon az a metszőolló.
Egyébként mitől jelennek meg ezek a visszhajtások? Ha egy nagyobb metszést végzünk a fán, akkor jönnek? Mert most szerintem sokan, ha rá fogunk nézni a fáinkra, akkor el fogunk csodálkozni, hogy hú, hát ez nem így nézett ki az ősszel, nem volt ennyi, nem látszott nyilván a levelektől.
Több oka lehet. Az egyik az ugye, hogyha igen, egy erőteljesebb metszést végzünk, akkor a fa azzal reagál, hogy azt a lombozatot, vagy azt az ágrendszert, amit mi tőle megszabadítottunk, azt ő visszanövelje, és nyilván a tetején fog a legjobban növekedni.
De azok egyébként termőágak lesznek?
Ne? De az ilyen? Alján is. Hát ez ugye függ attól, hogy milyen gyümölcsféléről van szó, milyen gyümölcsfajról van szó. Abba az évben a legtöbb esetben nem, de következő évben akár lehetnek. Így van. És akkor a rosszabbik eset, amikor ezek a visszhajtások azért képződnek, mert beteg a fa. Van egy fitoplazmás betegség, alma esetében, körte esetében, almatermésűek esetében, de ezek a betegségek sokszor átfertőznek más gyümölcsfajokra is, és akkor ezek a visszhajtások, ezek nem azért képződnek, mert egyáltalán is visszametszettük a fákat, hanem ennek a fitoplazmának köszönhetően a fa törzsi részéről, akár a tövéből, vagy a nagyobb vázágakról egészen sűrű visszhajtások képződnek. Az is a betegségnek a neve, hogy az alma söprűsödés, ugye tehát elseprűsödik a fa, nagyon sok ilyen visszhajtás képződik. Ez eléggé feltűnő, úgyhogy ezt észreveszünk. Tehát, hogyha nincs a fa, az almafa például erőteljesebben visszametszve, és nagyon sok ilyen visszhajtás jön tövi részről, meg vastagabb ágrészekről, akkor nagyon nagy valószínűséggel ez az alma söprűsödés fitoplazmája.
Ilyenkor elég, ha visszavágjuk az ágakat, vagy kell védekezni valamivel?
Hát ilyenkor ez a típusú betegség ellen már védekezni nem tudunk. Azt tudjuk ilyenkor tenni, hogy lehetőleg nem visszük át a többi fára ezt a betegséget. Hogyha tényleg azt gyanítjuk, hogy erről a betegségről van szó, akkor ennek még más tünete is van. A gyümölcs fajtára jellegzetes méreténél kisebbek lesznek az almák, kevésbé lesznek ízletesek, tehát egy ilyen fanyar ízt is kapnak. Most ettől függetlenül ehetők persze, de hogy ez mindenféleképpen megnyilvánul, meg a gyümölcsnél a levelek tövében szokott lenni még ilyen két kisebb levél, ezt nevezzük pálha levélnek a levélnyél tövében. És ezek úgy megnövekednek, mintha ilyen hármas levélzete lenne az almának. Tehát ezek a tünetek, tehát azért mondom, hogyha ilyen visszhajtásokat látunk, és gyanakszunk arra, hogy mondjuk ez alma söprűsödés, akkor még ezt a két tünetet, ezeket a nagyobb pálhaleveleket, illetve kisebb, illetve fanyarabb termést is tapasztalunk, akkor szinte biztos, hogy fitoplazmás a fánk. Ilyenkor annyit tudunk tenni, hogy lehetőleg nem visszük át a többi növényre, tehát nagyon fontos ugye, hogy az eszközöket bármilyen betegség gyanunk is van, fertőtlenítsük gyümölcsfánként.
Mai meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. és hogyha már előkészítettük meg fentük a metszőollót, akkor érdemes most már elkezdeni. Hát ugye most konkrétan hideg éjszakák vannak, és a nappalok se kimondottan melegek. Ma nem tudom, mennyi volt tegnap reggel Csíkszeredában, például mínusz 15 volt, de itt is volt Marosvásárhelyen ma reggel mínusz 7, mínusz 8 fok. Lehet akinek mondjuk szükséges nagyobb gyümölcsöse venni a fák metszését? Vagy még várjunk?
Az almatermésűeknél, bogyósoknál már a lompulást követően neki lehet fogni, tehát már az ezt megelőző évben, decemberben neki foghattak. Ilyenkor az általános javaslat vagy kérés, hogy maga a metsző ne fagyjon ugye a munkára rá vagy a fára, tehát úgy azért 5 fok felett, inkább ilyen naposabb időben, ugye, tehát van az, amikor akár nincs is olyan nagyon hideg így fokban, de nagyon fúj a szél, csapadékos, ilyen enyhén nem tudja az időjárás eldönteni, hogy éppen havazon vagy cseperegén az eső, tehát ebben az időszakban azért elég nehéz metszeni. Tehát, hogyha a külső időjárás kedvez a munkálatoknak, akkor neki lehet fogni az almatermésűeknél, azokon a helyeken, ahol ugye jóval nagyobb mennyiség van a kézi munkaerőigény, haladunk előre, a Románia, hogy zárkozik fel az Európai Unió ugye mindenféle átlagához, vagy legalábbis próbálkozunk, ugyanúgy a munkaerő is egyre nehezebb, a kézi munkaerő egyre drágább, és akkor bizony-bizony ugye ezt a metszést sok esetben próbálják gépesíteni, némely esetben működik is ilyen nagyon intenzív, speciális ültetvényeknél a gépi metszés, az egy nagyon lómetszést végezhet szőlőben például, de akár egyes gyümölcs fajoknál is, viszont nálunk azért a legtöbb gyümölcsös esetében azért még 100%-ban kézi metszés működik, úgyhogy mindenféleképpen oda kell figyeljünk ezekre a metszőkre is, hogy legyenek elég számba, és érezzék jó magot a metszés alatt is. Ezen a gépi metszést, amelyeket amikor a gép metsz, akkor is azért utólag még kézzel végig mennek. Tehát csak a nagyon ló metszést végzi el a gép.
Viszonylag meleg volt a december, most ugye fagyos napok vannak, ez okozott már rügyezést a fáknak, vagy nem látott ilyesmit?
A gyümölcsfák esetében kétféle nyugalmi állapotról beszélhetünk egy ilyen belső vagy endogén mély nyugalomról, ugye, amelyik az hormonálisan szabályozott, az, hogyha mondjuk akár nappal 10 fok van is, vagy 15 fok van is, nem fog kihajtani a fa, mert ebben a nyugalmi fázisban van. Ez a különböző gyümölcsfajoknál eltérő időben jár le, csonthéjasoknál, kajszinál, akár már január végétől megkezdődhet, február közepéig tart, az almatermésűeknél egy kicsit később, valamikor február közepén, február vége felén jár le, és akkor az ezt követő időszakban, hogyha hűvös időjárás van, tehát nem megfelelő az időjárás a gyümölcsfák kihajtásához, ezt nevezzük kényszernyugalmi állapotnak, tehát nem maguktól, hanem a időjárás által kényszerítve nem hajtanak ki. Most ebben az esetben, ha melegedik fel az idő huzamosabb ideig, akkor itt lehetnek gondok, ugye, hogy hamarabb kihajt a fa, és akkor persze ezután általában egy hideg érkezik, és akkor ilyenkor nagyobb fagykárok keletkezhetnek.
Ugye tudjuk, hogy a természet csodákra képes, számíthatunk arra, bár ez mondjuk nem egy-két évtizeden belül megvalósulható dolog, hogy a fák is alkalmazkodnak a mostani időjáráshoz, tehát ahhoz, hogyha tél közepén van egy enyhébb időjárás, akkor nem fognak kirügyezni, vagy ez azért annyira nem gyors. Lehet, hogy ezt inkább a kutatóktól kérdezik.
Igen, tehát a tél közepén, hogyha van ez a mély nyugalmi állapot, akkor nem fognak kihajtani. Amiután ez lejárt, és melegebb az időjárás, úgy hát a talajhőmérséklet is felemelkedik egy hét 10 napig a megfelelő szintre, akkor a fák ki fognak hajtani, ez ezt nincs, hogy ők ne hajtsanak ki, tehát nekik ez van a programban benne, és hogyha ezt követi, úgymond ezt késő tavaszi fagyoknak nevezzük, egy fagy, akkor a fagykár az borítékolható. Most üzemi szinten azt megoldani, hogy a kényszernyugalmi állapotba tartsuk a fákat, azt, tehát a tudomány az tényleg fejlődik, ugye, tehát rohamosan fejlődik, egyelőre még nem látom, hogy ezt hogy lehetne, nem, nincs kizárva, tehát soha nem mondjuk azt, hogy soha, de ez egyelőre szerintem egy nagyon komoly kutatási háttér kell hozzá, és ilyen irányba eddig még tudomásom szerint nem is indult el a fejlesztés. Úgy próbálják ezt a kertészek, a nemesítők megoldani, hogy lehetőleg olyan gyümölcsfajokat, olyan gyümölcsfajtákat válasszanak, amelyeknek minél később jár le ez a mélynyugalmi állapota, hogy ezek a késő tavaszi fagyok ennek következtében minél kevésbé érintsék.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Attila vagyok.
Jó napot kívánok.
Azt szeretném megkérdezni, hogy régebbi adásban szó volt róla, hogy főleg a Jonathan alma barnul, és akkor ön mondta az adásban, hogy ez a fának egy betegsége. Ilyenkor a fát ki kell vágni, vagy lehet kezelni a
tehát
fát.
Tehát belülről barnul, ugye? Úgy tetszik gondolni, hogy kívülről
igen,
nem
igen,
is
ahogy, igen, belül barna. Tehát főleg, mikor közeledik a tavasz, akkor látszik, hogy...
Igen, tehát megértettük a kérdést. És most közeledik a tavasz, gondolom, hogy vannak ilyen problémák. Én
igen,
is tavaly láttam ilyeneket.
A Jonathan fajtakör az hajlamos még a fán is akár, amikor érik be az alma, ilyen barna pöttyök jelennek meg rajta, ezt a magyar szakirodalom tipikesedésnek is nevezi, de nevezzük csak egyszerűen ilyen barna foltoknak. Hogyha vékonyan a héját lehántjuk, akkor ez a barna pötty a húsrétegben is látszik, tehát egy kicsit így bebarnul. Na, ezt ugye ez tárolás, tehát olyan is van, hogy leszedjük, úgy tűnik, hogy teljesen egészséges az alma, de ez nem csak a Jonathannál, hanem a többi fajtánál is előfordul. Nyilván vannak fogékonyabbak és kevésbé fogékonyak rá, és a tároláskor fog ez megjelenni rajta. Ez a kalcium felvételére és annak a kalcium mennyiségére vezethető vissza, amennyit a gyümölcs képes volt ugye elraktározni. Mitől függ ez? Ez nagyban függ attól, hogy érési periódusban, tehát amikor érik az alma, milyen mennyiségű vizet mozgat meg a fa, tehát hogy mennyi víz áll a rendelkezésre, ugyanis a kalcium a minél nagyobb vízkörforgással tud a lehető leghatékonyabban és a legtöbb mennyiségben oda kerülni a gyümölcsökhöz. Ez nagyon sokszor előfordul, ugye, hogy az almánál, akár a Jonathannál is, az érési periódus az olyan augusztustól, július vég, inkább augusztustól kezdődik, augusztus szeptemberbe, amikor ugye a fának a legkevesebb vize van ahhoz, hogy minél többet párologtasson, hogy a vízkörforgás maga a fában az hatékonyan működjön. Ezért, ugye, hogyha sok termés van, vagy akár mondjuk elegendő termés van a fán, akkor kevesebb kalcium halmozódik fel ezekben a gyümölcsökben, és akkor ezzel reagál rá. Na most, hogyha a Jonathan eddig el volt tárolva, és csak tavasszal kezd barnulni, az egy extra eredmény, mert a Jonathan az nem hűtőházi körülmények között, tehát pince körülmények között, az bizony jól eltartható, de azért tavaszig eltartani az almát, az már azt jelenti, hogy egy nagyon jó helyen volt tárolva.
Tehát gyakorlatilag akkor Attila, a fát nem kell kivágni, tehát ez nem egy
tehát nem, nem egy betegség, így van, így van, így van, arra kell odafigyelni, hogy ugye, tehát most még tél van, tehát itt a tavaszi barnulás az még jó, a később kell jelentkezzen, tehát figyeljünk oda, hogy a víz ellátása a fának az érési periódusban jó legyen. Na most ezt nem egy-két vedérvízzel tudjuk elérni, tehát egy nagyobb fa esetében ugye sokkal nagyobb vízmennyiségről van szó. Hogyha csapadékról beszélünk, akkor, vagy hogyha egy ilyen öntözésről beszélünk így nagyobb területeken, akkor mondjuk egy ilyen 30 mm vizet tekinthetünk, 30-40 mm vizet tekinthetünk egy ilyen komolyabb, jobb öntözésnek, ugye ez 40 liter per négyzetméter, tehát ezt ki kell számolni. Hogyha mondjuk egy hektárra, ez akkor egy nagyobb vízmennyiség.
Igen, egészséges az, most én azt mondom, hogy nyilván nem, amit látunk boltokban, hogy olyan szép, fényes almákat árulnak, és olyan sikamos, még alig lehet lemosni az almáról konkrétan. Ez árthat az egészségünknek?
Az alma egy természetes viaszréteget képez a gyümölcs köré.
Ez nem a természetes.
Igen. És vannak fajták, amelyek erre inkább hajlamosabbak. És a hűtőházi körülmények között ez a viasz, ugye, még egy picit rigidebb lesz, keményebb lesz, nem válik le olyan könnyen, és nyilván, hogy azok a tehát azok a termesztők, illetve azok a kertészek, azok a nagyobb üzemek, amelyek ilyen hűtőházban nagy mennyiségben kell tárolják az almákat, azokat a fajtákat válasszák, amelyek erre a viaszképzésre a leginkább hajlamosak. És így hűtőházi körülményeket tárolva, hűtőházi körülmények között tárolva, akár most, tehát mi megveszük az almát, tegyük fel ma, az lehet, hogy egy héttel vagy pár nappal azelőtt volt véve kívül a hűtőházból, és akkor bizony úgy tűnik nekünk, hogy az olyan természetellenes, de azt kell mondjam, hogy ugye hát mesterséges körülmények között volt tárolva, de ezt az alma maga képezte köré, tehát nem mi fújtuk rá mesterségesen.
Imre kérdezi SMS-ben, jó napot kívánok, egyre nehezebb körtét termelni, a fák, hegyek kezd feketedni és száradni, virágzik, lesz is rajta kicsi körte, de lehullik. Ezelőtt ilyen nem volt, mit lehet csinálni? Köszönöm szépen, Imre írja. Ez valóban tapasztaltam én is.
Tehát a virágzás után feketedik le a körtehajtás? Itt, mert hogyha ez van, akkor ez a tüzelhalás, ez régebb is volt ugyan, de ilyen periódikusan jelentkezik a tüzelhalás is, hogy eltelik 2-3-4 év, nincsenek nagyon tünetek, aztán az egyik évben úgy alakul az időjárás, hogy nagyon kedvez a tüzelhalásnak, és akkor a körte az egyik legfogékonyabb rá, de az alma is csúcsi részen ügyesen elfeketednek, így lehajlanak, illetve teljesen elpusztul az a hajtás része, azokat le is kell vágni, egy karantén betegség, elég súlyos betegség, hogyha uzamosabb ideig előfordul, akkor itt már a fa tönkre mehet ebben, úgyhogy ha ez az oka, akkor ez a tüzelhalás lesz.
Tehát gyakorlatilag, ha levágjuk, azzal segítünk rajta?
Hát nem csak a beteg részt kell levágni, hanem attól függ, hogy milyen szinten beteg, hogyha még olyan kisebb részen, és idejében eltaláljuk, akkor vágjunk le még egy akkorát, mint a beteg rész, hogyha azzal nagyon-nagyon megcsonkítanánk, akkor legalább még egy harmad annyit, mint a beteg rész, mindenféleképpen vágjunk le, mert a baktérium az valahol a már elhalt rész és az egészséges rész között van, ugye épp ott fertőzés, akkor majd azok a részek fognak elhalni.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok!
Tessékan!
Szeretnék érdeklődni a gyümölcsfával kapcsolatban. Valami lyuk került az almafába, felszúrtam egy olyan únyira a földtől, és olyan fűrészporszerű jött ki, és lyuk van benne felfele.
Igen.
Tehát, hogy kívülről nem látszik?
De látszik, lyuk van rajta, egy olyan tojás nagyságú lyuk, és felszúrtam, és a fűrészpor jött ki belőle egy drottal.
Uh-huh. Tehát itt több törzs károsító is van, ugye szúfélék lehetnének, de hogyha ilyen nagy a lyuk, akkor tehát nagy valószínűséggel nem azok. Lehetnek különböző cincérfélék, illetve akár lehet egy hernyó is, amely a kéregre teszi le a tojását, és akkor az berágva a fa törzs részét fogyasztja. Minden esetre bármelyik ilyen xilofág, tehát fát károsítő kártevőről van szó, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert ugye a fa egészséges fa részét is elfogyaszthatja, és akkor, hogyha itt nem egy kártevőről van szó, bár egy is ugye, hogyha nagy méretű, nagy gondot tud okozni, akkor olyan szinten meggyengítheti a fa törzsi részét, hogy előbb-utóbb elpusztul a fa.
Lajos írja SMS-ben, ugyancsak a Jonathannál maradva, a belső barnulás, szivacsosodás is kálcium hiányra vall.
Az is lehet, és lehet egyfajta tulajdonság is, igen. Tehát egyéb más tápanyag, tehát úgy összességében a tápanyag ellátása a fának, ott lehetnek problémák, de ugye éréskor ez a javarészt, a szakirodalom is mindezt a kálciumot emeli ki, úgyhogy alapvetően ezt mondanám, na most nyilván, hogyha mondjuk tegyük fel, nagyon odafigyünk a kálciumra, és mégis előfordul, akkor ott van ugye még a fajta tulajdonság is, hát egyéb elemek is, magnézium is szerepet játszhatnak, de legelőször szinte minden szakirodalom a kálciumot említi meg.
Ugye a meccéssel sebet ejtünk a fákon, amennyiben utána még kemény fagyok lesznek, bajt okozhatunk ezzel a fának? Hogy ott, ahol elmeztük, ott hát, hogy mondják, növényorvosi nyelven is nyílcsepp keletkezik.
Igen, a legtöbb fa esetében ezzel nincsen gond. A csonthéjasokat azt javasoljuk, hogy leginkább a tél vége fele metszük. Itt betegség is közre játszik, ami ekkor ugye a téli időszakban jobban át tudjuk vinni a metszőollóval, tehát ez is közrejátszik. Ugyanakkor az is közrejátszik, hogy a csonthéjasok azok ugye fagyérzékenyebbek. Amikor ezek a szakkönyvek íródtak, és ezek a úgymond előírásokat úgymond szigorúbban kellett volna vegyük, akkor azért ilyen nem volt ritka ez a mínusz 20 fokos, akár több napig tartó hideg, vagy akár én emlékszem mínusz 25, mínusz 30 fok is volt, én udvarhelyen nőttem fel, tehát az se volt, hogy mondjam, annyira ritka, hogy akkor mindenki meglepődjön. Azért azóta a telek enyhültek. Tehát én azt gondolom, hogy maga a meccfelületnek a fagyás sérülése az részben elhanyagolható, és ezt nem csak a megérzésemre mondom, hanem tapasztalatból is, ugyanis nagyon sok kollégám, barátom kertekben metszenek, kertfenntartást végeznek, és akkor ugye azt a sok kiskertet, hogy ők is időben el tudják végezni, már sokszor decemberben neki fognak a metszéseknek, és akkor ott nem lehet megválasztani, hogy mondjuk az almafát megmetszik, a szilvát későbbre hagyják, hanem megmetszik az összes fát, és eddig még nem volt panasz rá, hogy mondjuk a cseresznyefa megmetsződött mondjuk decemberben, és akkor ezzel probléma lenne. Itt most nem azt akarom mondani, egy kiskaput nyitani, mert ugye akkor akár ellentmondok a műsor elején felvetett, tehát amikor optimális lehetőségeink vannak, akkor vagy tényleg üzemi szinten dolgozunk, akkor mindenféleképpen tartsuk be, mert akkor minden apró dolog nagyot számíthat. Ugyanakkor, hogyha tényleg nincs más lehetőségünk, akkor elviekben ez a fagykár magán a meccfelületeken nem kéne nagy problémát okozni.
Lesz idén tanfolyam a Szapiencia Egyetemen azok számára, akik meg szeretnék tanulni a meccést, vagy legalábbis információkat kapni?
Bandi Attila kollégám szólt, hogy idén is szervezünk egy ilyen tanfolyamot. Ha minden jól megy, akkor február 23-án lesz ez megtartva, egy kis elméleti felkészítő, utána egy kis növényvédelmi ismertető, ugyanakkor aztán ezt követően egy gyakorlati bemutató is lesz az egyetem kampuszán a Gyümölcsösben, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, ez egy ingyenes tanfolyam, úgyhogy tényleg aki egyszer kicsit is bizonytalan abban, hogy hogyan végezzel a meccését, vagy csak egyszerűen fejleszteni szeretné a jelenlegi tudását, mindenkinek melegen tudom ajánlani.
Ez gyakorlatilag kell előjegyzés hozzá, vagy nem szükséges?
Hát
a Covid idején emlékszem, akkor kellett.
Igen, ezt kell követni a közösségi felületeken, meg a honlapon. Nem tudnám ezt pontosan megmondani, hogy kellé, de nekem is rémlik, hogy a Covid idején kellett előjegyezni. Lehet, hogy most is fogjuk kérni, ugye, hogy maga a teremméret, meg különböző szervezési dolgok, tehát hogyha nagyon sok jelentkező lesz, akkor, hogy mondjuk a kinti részen legyen egy hangosítás, úgy, hogy mindenki hallja, tehát kell követni az egyetemnek a felületeit, és akkor ott nyilvánvaló lesz, hogy kell elő jelentkezni, vagy nem.
Uh-huh. Azt írja Csaba, jó napot kívánok, már jeleztem, hogy a körtefám kérge megszáradt, az ágak élnek, még termett is. A tűz elhalás lehet, hogyha bevonnám a törzset, viasszal segítene valamit?
Hát a tüzelhalás az nem a törzs kéreg részen jelentkezik. Hát kellene látni a fát, sajnos nem látom, hogy mennyire súlyos a helyzet, de amikor ilyen kéreg részen, kéreg levállás van és kéreg száradás van ott, akkor az elég komoly szokott lenni.
Igen, itt egy érdekes vélemény szintén SMS-ben. Tisztelet, nem permetezek soha semmivel, őshonos fajtákat tartok, ha egy fa beteg, nem bírja, kivágom, ajánlom mindenkinek.
Szuper! Tehát, én például azt javasolom, mikor tervezünk egy gyümölcsfát ültetni, tegyük fel akár nem őshonost, hanem mondjuk azok közül a nemesített fajták közül, amelyek tetszik, hogy ha nem nekünk nagyon négyzetcentiméterre pontosan megvan, hogy itt szeretnénk, hogy a fa álljon, akkor egy ilyen pár 10 centiméteres körzetbe ültessünk el hármat. És akkor amelyik a legjobban elkapja a fonat, és amelyik a legjobban érzi magát, azt hagyjuk meg, és akkor a másik kettőt, ha nagyon az is nagyon-nagyon-nagyon szép lesz, akkor esetleg átültetjük, vagy akár kivágjuk, mert a gyümölcs oltvány ára az, hogyha ugye ezt egy ilyen, legalább egy ilyen 20 évre visszaosztjuk a gondozást, meg az, hogy esetleg ugye történhet bele bármi, tehát ha végzünk egy ilyen számítást, akkor meglepődünk, hogy mennyire alacsony, és nem a gyümölcs oltvány árát kell ezt nézni, hanem ugye azt, hogy effektív, amire elültettük, az tehát megvalósítja-e, és az a több évnyi gondozás alatt ugye mennyit úgymond költünk rá, tehát én hogyha terveznék egy fát, akkor ütetnék kettőt, hármat legalábbis. Hasonló a logika, hogy azt hagynám meg, ugye, amelyik a legjobban talál.
Igen, itt őshonos fajtákról beszélünk, de termelnek, termesztenek most, vagy tudnak termelni azokat az igazi ízes almákat. Én most a Jonatánra kanyarodok vissza, van nekem két régi Jonatán fám, de az, amit azt mondják, hogy ez az újabb fajta Jonatán, azért nem ugyanaz az íze. Tudják azt az ízvilágot átmenteni gyakorlatilag?
Ugye a Jonatánon belül is több klón van, és ez az ízesebb, ez nekem is ismerős, nekem is a nagyszüleimnél ilyen volt, ez kisebb méretű, mint a másik. Hát, hogyha ezzel a szándékkal megyünk el egy faiskolához, ha épp nem is kapunk abba az évben, következő évre, hogyha a szándék van, akkor szerintem meg lehet oldani, hogy abból, és ha tényleg így csak így egy-két fáról van szó, tehát, hogy nem nagyról, akkor azt mi próbáljuk meg a kertünkben úgy átoltani, ugye veszünk tehát a faiskolából alanyt veszünk, vagy akár magunk nevelünk alanyt, és akkor tavasszal ügyesen beoltjuk a fánkat.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kicsim!
Jó napot kívánok!
Azt
akarom
mondani, hogy a körtápom, amikor megy, szárodnak ki a minden a szemben. Tetszik tudni, mit jelent a baksia?
Nem értettem az elejét a kérdésnek.
Hogy a körtefák száradnak ki.
A körtefák száradnak ki, igen.
Igen, a szepeljük, látványosul.
Igen, igen.
A megyfa ugyanúgy vasíjan szenvednek, sem hatalnak minden szavat, a törzsi, mészszál, ne kéne festeni, férül legalább 10 méter.
Értem.
Igen, megértettük, bár elég rossz volt a telefonvonal, vas hiány.
A vas az egy fontos mikroelem a növények tekintetében, hogyha vas hiány van, általában akkor szokott vas hiány lenni, amikor a kémhatása a talajnak nagyobb, és így a vasat nem tudja megfelelően felvenni a növény, és ilyenkor a csúcsi részek, tehát a hajtások vége élénk sárga lesz, tehát hogyha beírjuk, hogy vas hiánya növényeken, vagy angolul, ugyanezeket a kulcsszavakat, szinte az almánál is, muskátlinál is nagyon sok esetben ez látszik. A kedves hallgató azt mondta, hogy ugye akkor mésszel kellene lefesteni a törzset. Ugye hát a mész az kálcium hidroxid, abban a vas nemigen van, úgyhogy itt is van egy kicsi ellentmondás. A törzset pedig a fagykárok miatt szoktuk lefesteni télen, hogy amikor például ilyen szép napsütéses nap van, ami most is, de nagyon hideg, akkor a barnább felületek ugye felmelegednek, utána, hogy elmegy a nap, hirtelen lehűlnek, felmelegek, lehűlnek, és ezek a fagylécek, hogy minél kevésbé legyenek, a fiatal fákon szoktuk akár ilyen valamilyen fényvisszaverővel, ugye itt legegyszerűbben mésszel ezt megoldani, hogy fagykárok ne legyenek. Az idősebb fáknál inkább egy ilyen kinézeti jellege van ennek.
Jó, három rövid kérdés van, rövid válaszokat várok. Üdvözlöm, a diófát mikor ajánlott metszeni, István kérdezi.
Ha mindenféleképpen akarjuk metszeni, akkor lehetőleg épp a rügypattanás előtt, tehát a dió az fagyérzékeny, lehetőleg melegebb időszakban.
Uh-huh. Melyik városban lesz a tanfolyam, hányadikán? Hát azt elfelejtettük, mi értettük, hogy Marosvásárhelyen.
Igen, tehát Marosvásárhelyi Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetemen február 23-án.
És Gizella írja, hogy a szobanövényekről is szóljunk. Szeretném megkérdezni, hogy a virágföldből jönnek ki apró legyek, hogyan lehet azokat írtani, mert a lakásban is repülnek.
Hogyha ilyen fehérek ezek, ugye, hát itt többféle dolgot szoktak a kedves hallgatók légynek nevezni. Ugye a fehér légy, az nem kimondtam, földből jön, de akkor az ellen jó lenne flonikamiddal beöntözni, hogyha pedig tőzeg légy van a talajban, a tőzegben, vagy a földben, amiben termesztünk, akkor imidaklopridot ható anyaggal kellene beöntözni. Vannak természetes megoldások is erre, hogyha fonálféreggel öntöznénk, de hát ilyen kis kiszerelésben állunk, ezeket még nem lehet kapni.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen is a figyelmet.